az Értsünk Szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják, amelynek vendége Zeiller Miklós történész, és akit a Magyar Békeküldöttség naplójából megjelentetett kötetről, illetve a csatolt dokumentumokról kérdeztem. Íme mit kap a kezébe az, aki fellapozza ezt az okirat gyűjteményt?
Kötetben két vezető dokumentum szerepel, ezek ennek a bizonyos magyar békedelegációnak a két változatban fennmaradt naplói, amelyek tehát a küldöttségnek a napi tevékenységét rögzítik konkrétan napló formájában. Ezt először 1939-ben tették közzé egy nagy dokumentumvállalatásban, de akkor angol nyelven tették közzé, mert ez alapvetően a külföldnek a fölvilágosítását szolgálta, ugye 1939-ben, tehát abban az évben, amikor a II. Világháborúnak az európai hadicselekményeinek kezdődtek. És akkor a magyar külpolitika úgy gondolta, vagy a magyar külügyminisztérium úgy gondolta, hogy be kell mutatnia, hogy Magyarország az első világháborút követően mennyire korrekt és békeszerető politikát folytatott. És ebbe a kötetbe bekerült összes dokumentumnak a célja az volt, hogy a magyar kormánynak a külpolitikai megbízhatóságára, békés voltára hívja fel a figyelmet. És ennek a kötetnek a mellékletében szerepelt a békedelegáció naplójának ez az angol fordítása, amiről viszont bevallottan, ezt lehet tudni, bevallottan egy válogatás volt csak, tehát részleteket közölt a naplóból. Ezt a forrásszöveget, ezt az angol nyelvű forrásszöveget nem fordították le ugye a magyarra, tehát nem volt ennek később sem magyar kiadása, de ezt használták azért a magyar történészek, ez egy ismerhető dokumentum volt. És mindenki úgy hivatkozott rá, mint Csáky naplóra, hiszen a dokumentum közlésben az szerepelt, hogy ezt a naplószöveget annak idején 1920-ban Csáky István gróf vezette, aki Aponyi Albertnek, a békedelegáció vezetőjének volt a személyi titkára abban az időben. És én is így hivatkoztam erre a forrásszövegre különböző szövegekben, amíg nem egyszer, csak néhány évvel ezelőtt kaptam egy, nem is tudom már, hogy telefonhívást, vagy tudatkosta üzenetet, egy régi magyar diplomatának a leszármazottjától, unokaöcsétől, azután személyesen találkoztunk, és beszélgetésünk az a békedelegációnak a naplójáról folyt, és a beszélgetés közben egyszer csak a kezembe adta ennek az angolra fordított naplószövegnek tulajdonképpen a magyar eredetét, aminek önálló volt egy példánya, egy olyan példány, ami lappangott egészen egy ideig, és aminek a többi példánya nem ismert is Magyarországon. Én aztán hamar átolvastam a naplót, kiderült, hogy az angol nyelvű fordítás és a magyar eredeti szöveg az egymásnak többé-kevésbé a megfelelői, viszont egyikben és másikban is vannak olyan részletek, amelyik a másikban nem szerepel. És aztán jött egy elég alapos kutatás, ami végül felszette azt, hogy milyennek a két naplószövegnek az egymáshoz való viszonya. És ha nem terheli túl a műsort, akkor gyorsan elmondom, hogy ez micsoda.
Igen, el akartam kérdezni, de előbb tisztázzuk, hogy miért lappangott ilyen sokáig a magyar verzió?
Ennek a szövegnek több másolata készült el, annak idején legépelték ezt a szöveget, hogy eredeti gépirat volt, és abból készült valahány másolat, nem tudjuk annyit, de talán egy 8-10 másolat készülete. Az a szöveg is, ami hozzám került, az láthatólag egy unikó másolat. Ezt nyilván annak idején a külügyminisztériumnak a megfelelő személyei, akik ebbe be voltak avatva, használták, de nem maradt fönn benne belőle példány, legalábbis a Magyarországos Levéltárban, ahol a két három közötti külügyminiszteri nagyokat őrzik, ennek nyoma sincsen. Nem is lehetett tudni, hogy ez a napló létezik. A napló úgy maradt fönt, hogy a Vecslen János nevű diplomata, aki egyébként ezt a gépelt naplószöveget elkészítette, az ő hagyatékába bekerült, és az ő unokaöccse, aki hagyatékot kezelte, ő tisztán meg az utókor számára, és ő adta nekem azután felhasználásra, lényegében a tudományos közülésre.
Mi volt annak az oka, hogy a magyar nyelvű verziót nem propagálták? Ennyire nem volt fontos befelé dokumentálni? Ennyire fontosabb volt a külföld tájékoztatása? Nevezhetjük ezt propagandának, ezt az anyagot?
Maga a naplószöveg az egy technikai napló tulajdonképpen, bizonyos értelemben emlékeztető arra vonatkozóan, hogy napról napra mit végzett a delegáció, tehát milyen belső levelezést folytatott részben a párizsi delegáció és a budapesti külügyminisztérium között, részben a párizsi békedelegáció és a békekonferenci magának a megfelelő fórumai között, hogy milyen külpolitikai tervezés folyt a delegációban, milyen titkos vagy nyilvános kapcsolatokat próbáltak építeni Párizsban ott a számba illető esetleges partnerekkel, illetve hogy hát hogyan figyelték a politikai eseményeket, a napi sajtónak a közleményeit, és hogyan próbáltak ebből következtetéseket levonni arra, hogy éppen hogyan áll a magyar békének az ügye, van-e lehetőség arra, van-e esély arra, hogy a nagyon szigorú békeszertételeket valamilyen módon esetleg módosítani lehessen, nyilván a magyarok javára. Tehát ez a napló alapvetően nem a külvilág számára készült, hanem a delegációnak a saját tájékoztatását szolgálta. Ráadásul maga a napló az nem is teljesen egyidejűleg készült, hanem májusban kezdte el a rendelkezés álló jegyzetekből Vecsten János összeállítani naplószerűen az eseményeket, méghozzá minden bizonnyal a külügyi minisztériumnak a kérésére. Tehát én úgy rekonstruáltam a naplónak a történetét, hogy tavasszal fölmerült az az igény, hogy a békedelegációnak a munkáját alaposan dokumentálják, már azzal a célom, hogy Magyarországon közzé tegyék, és a magyar közvéleménynek bemutassák, hogy a várhatóan nem igen változó, tehát továbbra is nagyon szigorú békefeltételek nem azért nem változtak, mert a delegáció rosszul működött, hanem mert objektív feltételek akadályozták ezeknek a feltételeknek a javítását. És ezért a delegáció igyekezett bemutatni, hogy mi mindennel próbálkozott őként Párizsban, mi mindennel próbálta meggyőzni a békekonferenciát a magyarok igazáról. És föltehetőleg ennek a dokumentum kiadványnak, mert ezt az összegyűjtött anyagot aztán 1920-21-ben közzétették magyar nyelven, és a következő néhány évben angolul és franciául is, és ezek a kötetek is hozzáférhetőek. Úgy tűnik, hogy az első verzióban még azra gondoltak, hogy esetleg a békedelegációnak a naplója is bekerülhet ebbe a kiadványba. Később ez nem történt meg, tehát a delegációnak a napi esemény nem csatolták ehhez a nagy kiadványhoz, viszont egy rövid kivonatot készítettek a delegációnak a működéséről, ami bekerült ennek a egyébként összesen 4 kötetes kiadványnak az előszavába. Onnan tudtuk eddig aránylag pontosan, hogy a delegációnak milyen volt a fölépítése, kik voltak ennek a tagjai, milyen témákat, mely személyek vezettek, és így tovább, és így tovább. Tehát a naplószöveg, amit ugye Wettstein készített 1920 tavaszán kint Franciaországban, azt ő elküldte Budapestre, ahol ez a külügyminiszternek az anyagában itt maradt, de nem tudjuk, hogy amikor már kiderült, hogy nem fogják betenni ebben a dokumentumkötetbe, hogy aztán mi lett vele. És majdnem 20 évvel később, 1939-ben, amikor az angol nyelvű kiadványt közzétették a külügyminisztériumban, akkor a naplószövegnek a fordítása nagy részben ennek a naplónak az alapján készült el. De az angol verzióban, ami tehát 1939-ben megjelent, abban olyan részek is vannak, amelyek a Wettstein-féle eredeti magyar változatban még nem voltak benne. És ez viszont azt mutatja, hogy föltehetőleg a Wettstein-féle eredeti magyar szöveget csak alapanyagként használták, és ehhez hozzátették a későbbiekben még olyan információkat, amelyeket Budapesten ismertek jobban, vagy csak Budapesten ismerhettek. Hogyha tehát összevetjük az eredeti magyar naplónak, ami 1920-ban készült, és az angolra fordított szövegnek, amit ugye 1939-ben adtak ki a szövegét, akkor azt látjuk, hogy bizonyos tekintetben a magyar szöveg a gazdagabb, mert vannak meg, más szempontból viszont meg az angol szöveg gazdagabb, mert más tekintetben ott van több információ. És ezért volt fontos, hogy ezért gondoltuk úgy, amikor a mi kiadványunkat készítettük, hogy a két naplónak a szövegét párhuzamosan közöljük, ilyen módon teljes képet adjunk a delegációnak a munkájáról, legalábbis forrásszerűen bizonyítható teljes képet, amiben mind a két forrás teljes terjedelemben szerepel, és láthatjuk, hogy melyek azok a részük, amelyek csak az egyikben, melyek azok, amelyek csak a másikban szerepelnek, és látjuk azt is egyébként, hogy a szövegnek nagyjából a 2/3, 60-65%-a az viszont mind a két naplóban azonosan szerepel. Tehát azt is látjuk, hogy a két napló szöveg egymást is hitelesíti, tehát látható, hogy ez nem egy konstruált szöveg, hanem valóban a napi eseményeket korabeli egy-egy szövege.
Vessük össze, vagy nézzük át, hogy melyek a legfontosabb különbségek.
tulajdonképpen itt valóban a titkosságnak a szempontjai számítottak. Tehát a Wettstein-féle szöveg az ugye csak a párizsi anyagot tudja tartalmazni, hiszen a Wettstein János, aki egyébként a békedelegáció főtitkárának a helyettese volt, tehát a napi ügyeletnek az adminisztratív részét végezte, ő azokból a jegyzetekből tudott dolgozni, amelyek Franciaországban rendelkezésére álltak. Ebben, és ugye ez nem a nyilvánosság számára készült, tehát ez nem kötötte az, hogy titkolózzon bizonyos nagyon bizalmas ügyek kapcsán. Például, és ez mondjuk talán a leglátványosabb eltérés a későbbi angol szövegváltozathoz képest, hogy a magyar szövegben bőségesen szerepelnek olyan információk, amelyek azokra a magyar barát akciókra vonatkoznak, amelyeket magyar barát szlovákok, magyar barát ruszinok, magyar barát bánsági németek folytattak annak érdekében, hogy ezeket a területeket ne csatolják el Magyarországtól. Ezek a csoportok, ezek a magyar kormánynak az anyagi támogatását élvezték, de formailag ugye nem a magyar kormány ügynökeiként léptek föl, hanem mint a felvidéki szlovákságnak, kárpátaljai ruszinoknak, vagy a bánsági németeknek a képviselői. És ilyen módon az ott helyben élő kvázi östökos népességnek a saját akcióinként léptek föl. Ezek az akciók végeredményben sikertelenek maradtak, de azt voltak hivatottak jelezni, és valóban azt is jelezték, hogy nem minden Magyarországról leválasztandó nemzetiség, vagy ezeknek nem minden csoportja értett egyet a területi változtatásokkal.
Nem említett ezek románokat?
Igen, mert nincs ilyen, tehát a napló nem tartalmazja ilyen vonatkozásokat.
Azt jelenti, hogy nem is volt, vagy volt, de nem találtok erre alkalmat.
A napló erre nem tér ki. Tehát úgy tűnik, hogy erdélyi vagy kelet-magyarországi románokat nem sikerült mozgósítani annak az érdekében, hogy ők a Magyarországhoz való tartozás mellett foglaljuk át is.
További különbségek.
Azok a részletek pedig, amelyek az angol nyelvű naplóban szerepelnek, de a magyar nyelvűben nem, azok pedig alapvetően olyan jellegűek, amelyeknél az információ a Budapestről származhatott, tehát arról Wettsteinnek Párizsban, Versailles-ban nem is igen lehetett tudomása. Ilyenek például azok a részletek, amelyek már 1920 májusában, tehát amikor a delegációnak a túlnyomó része már Budapesten van, és már arról kell dönteni, hogy a békeszerződést aláírja Magyarország vagy sem. Ezek a tárgyalások már Budapesten folytak, részben a békedelegációnak a budapesti emberei között, részben pedig a kormányüléseken. Erről nyilván a Wettstein napónak nem lehetett tudomása, ezek a Csáky-féle verzióba kerültek bele. Illetve van még két olyan vonatkozás, amiről a Wettstein napló hallgat, holott föltehetőleg volt róla tudomása Wettstein Jánosnak. Ezek főleg 1920 márciusi fejlemények, mégpedig két téma. Az egyik az akkor folyó magyar-francia titkos tárgyalások, amelyek arról szóltak, hogy Magyarország és Franciaország esetleg szorosabb külpolitikai kapcsolatra lép egymással, hogy összehangolják a külpolitikájukat, hogy Franciaország jelentős tőkét fektet be Magyarországon. Ezekre egyáltalán nem tért ki a Wettstein napló, föltehetőleg itt a titoktartásnak a szándéka volt elsődleges. A másik pedig, hogy úgy szintén márciusban, március második felében lezajlott a kint Párizs mellett, ahol a magyar delegáció el volt szállásolva, egy kétnapos értekezlet arról, hogy a még nem véglegesített, de várhatóan nagyon szigorúnak maradó békefeltételeket el kell-e fogadni a Magyarországnak, vagy sem. És akkor ezen a kétnapos tárgyaláson az a többségi nézet alakult ki, hogy muszáj lesz aláírni a békeszerződést. Erről sem szól a magyar változat, viszont ez már szerepel az 1939-ben megjelent angol nyelvű szövegben.
Vajon miért hiányzik ez a szerintem alapvető információ a magyar verzióból?
Nem tudok erre válaszolni. Én azt feltételezem, hogy Wettstein Jánosnak volt erről tudomása, tehát ott lehetett ezen az értekezleten, viszont úgy tűnik, hogy ezt vagy azért, mert erről Budapesten talán több információ állt rendelkezés, és ugyanazt, ezt nem fontos tudatni, vagy azért, mert úgy gondolta, hogy ez túlságosan bizalmas jelleg, ezt minden esetben nem vette.
Mennyire cenzúrázott ez a napló?
Nem hinném, hogy cenzúrázott volna. Tehát teljesen folyamatos a szövege, és folyamatos a lapszámozása. Nincs arra utaló jel, hogy ebből kivettek volna valamit. De mondom, ez egy munkaanyag volt, tehát nem is volt arra szükség, hogy egy munkaanyagot, amit eleve külső célokra szállnak, azt már elvezetnek. Ha valamit, akkor egyfajta öncenzúra lehet.
Inkább erre gondoltam, hogy...
Ez elképzelhető, de nem tudok erre válaszolni. Ugyanakkor viszont az angol nyelvi verziónak a egyéb pontja, tehát a két napos szöveg közötti összhang, ami az eltérés a plusz információk egyébben másikban megjegyő plusz információkat persze nem vonatkozik, tehát mondjuk a törzs szövegnek az egyehangzósága az hitelesíti mind a két dokumentumot. Tehát nem merülhet az föl, hogy itt valamilyen hamisításról van szó, akár az első, akár a második napos szövegben.
Nem a beavatkozásra kérdeztem rá, hanem arra, hogy mennyire kapunk teljes képet a békeküldöttség működéséről. Mennyire maradnak hiátusok ezzel a munkával kapcsolatban?
A problémát az jelenti, hogy nincs igazán kontrollforrásunk ehhez. Tehát a két naplón kívül rendelkezésre állnak még a táviratváltások. Nagyon sok távirat, tehát több száz távirat maradt fönt ebből az időből, ami Budapest és a béke delegáció között zajlott, de az anyag sem teljes. Ezt onnan tudjuk, hogy fönnmaradtak az iktatókönyvek, amelyek ugye sorszám, egymás követő számmal ellátva sorszámozzák a kimenő, illetve a bejövő táviratokat, és a fennmaradt táviratok viszont sokkal kevesebben vannak, mint a iktatókönyv szerint menniük kellene, de így is mondom, ilyen százas nagyságrendű, hogyha fönnmaradt iratokat összevetjük a naplónak a szövegével, akkor teljes egyezést talál. Tehát ha szerepel a naplóban az, hogy a külügyminisztériumtól értesítés érkezett ezen a napon ilyen témában, akkor megtaláljuk azt a táviratot, amelyikről szó van. Tehát a hitelesség ilyen tekintetben is beáll. Ön nem maradt iratoknak a tartalmát viszont természetesen nem ismerjük, néha még a témáját sem, mert az iktatókönyvben nem feltétlenül rögzítették, hogy milyen témában született az irat.
Ezeknek a dokumentumoknak a vizsgálata, nem tudom, hogy még lehet-e számítani érdemi dokumentumok előkerülésére, mennyire lehet arra készülni, hogy itt további forrás ellenőrzésre, feltárásra lehet szükség. Szóval ezeknek a dokumentumoknak a fényében hogyan változik a békeküldöttség munkájának a megítélése, értelmezése? Van-e itt valami fordulat, vagy lehet-e valamilyen fordulat ezzel kapcsolatban?
Új adatok bármikor előkerülhetnek, hát éppen ugye ez a Wettstein napló a bizonyíték arra, talán 2013-ban, 4-ben került a kezembe, ugye viszonylag új keletű lelet. Ilyen előfordulhat tulajdonképpen bármikor, hagyatékokból előkerülhet. A levéltárból már nem hiszem, mert ezt elég szisztematikusan feldolgozták a történészek, de hagyatékokból előkerülhetnek még iratok. A versenynaplónál ugye azt került ki, ami mondjuk több lett a korábbi ismereteinkhez képest, hogy egy jóval szerteágazóbb feladatkört vállalt magára a békedelegáció, mint az elsőre látszott. Tehát nem csak arról volt szó, hogy a békekonferenciát igyekezett meggyőzni a magyarok igazságáról, hanem arról is szó volt, hogy nagyon intenzív kapcsolatfelvételt keresett minden nagyhatalmi békedelegációval közvetlenül is, tehát a japánokkal, britekkel, a franciákkal, az amerikaiakkal és az olaszokkal, hogy léteztek ezek az információs csatornák, majd mindjárt rátérek, hogy még újabb források ezt igazolják is, de hogy összességében ezek a kapcsolatfelvételek nem hozták meg a várt eredményt. Tehát a részletekben még valószínűleg fog módosulni a kép a továbbiakban is, de a végeredmény tekintve, ami hát ugye a trianoni békeszerzésnek a szövege, azt már nagyon régóta ismerjük, hát ugye az volt a magyar békedelegáció tevékenységének a vége, hogy azok a békefeltételek szinte változatlanok maradtak 1920 májusára, nem változtak meg döntő módon az 1920 januári első verzióhoz képest. Tehát ilyen tekintetben a békedelegációnak a munkája kudarcot vallott, amit egyébként a békedelegáció maga is elismert azzal, hogy ugye május közepén, már Budapesten visszaadta a mandátumát a kormánynak, és végül is a kormány volt az, amelyiknek döntenie kellett abban a kérdésben, hogy aláírják a békeszerződést vagy sem. Utaltam rá, hogy nemrégiben előkelő források visszaigazolják ezeket a magyar közeledési kísérleteket, vagy kapcsolatteremtési kísérleteket nagyhatalmak felé. Ennek az Ablonczi Balázs vezette Trianon kutatásnak a következő kötete, aminek a napokban zajlott le a kéziratítája, tehát sajtó alá rendezés alatt áll a következő megjelenő kötet. Ez olasz diplomáciai iratokat fog tartalmazni a trianoni békeszerződés megszületéséről, és ebben vannak olyan szövegek, amelyek a magyar-olasz információ cserének a mozzanataira vonatkoznak például. És azok is egyébként alátámasztják mindazokat azokat a mozzanatokat, amelyek a békedelegációnak a napjújában is szerepel.
Említette ezt a diplomáciai kapcsolatfelvételt, szisztematikus kapcsolatfelvétel kísérletet. Mennyire lehetett a békedelegáció felkészülve erre a tárgyalás sorozatra? Mennyire lehetett birtokában azoknak az eszközöknek, diplomáciai eszközöknek, amelyeket használtak, vagy nem használtak. Mennyire volt ötletszerű? Ez egy rendkívüli helyzet, példanélküli. Említi, hogy voltak előzetes, előkészített alkuk, próbáltak megmozdítani a nemzetközi diplomációtól kezdve egészen a helyi etnikai csoportok meggyőzéséig és bevonásáig a tárgyalásokba. Ez kapkodva ment, vagy szisztematikusan?
Igen, hát nagyon jól összefoglalta azokat a problémákat, amivel szembesült az akkori magyar diplomácia, az akkori magyar külpolitika. Ugye egyfelől önálló magyar külügyminisztérium az nagyon sokáig nem volt, 1918 végén jött ez csak létre, akkor szervezték meg a minisztériumot, és annak a munkatársai javarészben a korábbi osztályt magyar közös külügyminisztériumnak a tisztviselőiből kerültek ki, és ők voltak azok, akik az utána a békedelegációnak is a derékhadát adták. Tehát ezek tapasztalt, rutinos diplomaták voltak, de javarészben a fiatalabb generációból kerültek ki, tehát ilyen 30-40 éves korosztálynak voltak a tagjai, ami azt jelentette, hogy volt már a ügyintézésben gyakorlatuk, volt rálátásuk bizonyos politikai kérdésekre, külpolitikai, akár nagy politikai kérdésekre, de nem voltak személyükben tekintélyes, nemzetközileg széles körben ismert diplomatnak, nem tudott még kialakulni az a kapcsolatrendszerük, amihez szükséglet van. A békedelegációnak egy másik csoportját alkották azok a tekintélyesebb magyar politikusok, mint ami a delegáció vezető Aponyi Albert volt, vagy az erdélyek közül Betlen István, Teleki Pál, vagy azok a szakértők, akik katonapolitikai, gazdaságpolitikai, kereskedelempolitikai, szállítási, közlekedési, pénzügyi kérdésekkel foglalkoztak. Minden ilyen témára vittek ki egy-két szakértőt egyébként a békedelegációba, hogy ők ott helyben véleményezni tudják azokat a levélváltásokat, amelyek a delegáció és a békekonferencia között zajlottak. Tehát az egyik nehézséget az adta, hogy nem a a magyar viszonylatban ugyan az első vonalbeli emberek, de nemzetközi tekintetben az inkább másodvonalbeli emberek alkották a magyar békedelegációt, nem túlságosan széles kapcsolatrendszerrel. A következő problémát pedig az jelentette, hogy Magyarországnak nem voltak hivatalos külkapcsolatai, hivatalos diplomáciai kapcsolatai ekkor még csak Ausztriával, illetve egy-két semleges állammal. Hiszen azokkal az országokkal, amelyekkel ellenséges viszonyban voltunk az első világháborúban, ugye valamilyen visszaként, azokkal még hadiállapot átszűnt, tehát régen azért kellett a békével tárgyalni, hogy a hadiállapot megszűnjük. Tehát a hivatalos, országok közötti hivatalos nexus, az csak korlátozott formában létezett, ezért kellett volna ezt valamilyen módon a személyes kapcsolatokkal helyettesíteni. És hát azt tudjuk, hogy a békedelegátusoknak a kiválasztásánál is láthatólag szempont volt az, hogy legyenek ilyen személyes kapcsolataik. És volt is egy olyan alkalom, azt hiszem, hogy ez talán valamikor január második felében volt, amikor a békedelegációban összeültek, és kikérdezték egymást arról, hogy kinek milyen személyes kapcsolata lehet Párizsban, amit esetleg működésbe tud léptetni, és mondjuk újságírókhoz, vagy befolyásos politikusokhoz, közvéleményformáló személyiségekhez el lehetne juttatni a magyar álláspontnak a fő lényegi szempontjait, és ezeket esetleg valamilyen módon szépség körben lehetne érvényesíteni. Azt is tudjuk, hogy voltak olyan találkozók, ilyen személyes találkozók, amelyek magyarok és párizsiak között, tehát a delegáció tagjai és Párizsban lévő személyiségek között zajlottak, pont azzal a céllal, hogy a magyar álláspont az kikerüljön ebből a rezervátumból, és szélesen körben tudjon terjedni.
Nem tudom, mennyire tudományos a kérdés, de van-e arra eszközünk, hogy a magyar delegáció teljesítményét, leszámítva a békeszerződés végeredményét persze, de hogy összemérjük a többi delegáció teljesítményével, mit tudom én, képzett diplomaták, stratégiák, kommunikációs eszközök, megjelenések, külföldi megjelenések, ilyen szinten?
Jogos a kérdés, és elképzelhetőnek tartom, hogy néhány év múlva készülhetnek majd ilyen munkák. Egyelőre nincs ilyen, de ezt mondhatom azt, hogy ez bolgár, török, osztrák és német vonatkozásban sem született ilyen. Ugye a többi vesztes országnak a történetírása sem produkált ilyen jellegű, hogy mondjam, hatásvizsgálatot vagy eredményességvizsgálatot. Azt tudjuk, hogy az osztrákok és a németek is kiadták a maguk beszámolóját a békedelegációjuk működéséről, tehát ugyanúgy, hogy említettem, a magyarok 4 kötetben ezt megtették, ugyanúgy az osztrákoknál azt hiszem ez 2 kötet, a németeknél talán inkább olyan 10. Eléggé hasonló felépítésűek is egyébként ezek a dokumentumkötetek, tehát szerepelnek bennük a delegációknak a saját jegyzékei, amelyekben ugye elmagyarázzák, hogy saját történelmüket, gazdasági helyzetüket, nemzetiségi viszonyaikat, társadalmi kérdéseket boncolgatnak, és egyfajta békefeltételekben rögzítetthez képest alternatív jövőképet mutatnak be, vagy konkrétan rámutatnak arra, hogy az őket sújtó békefeltételeket hogyan kéne megváltoztatni ahhoz, hogy azok értelmesek és elfogadhatóak legyenek. És ezen kívül pedig közlik azokat a jegyzékváltásokat, azokat az úgynevezett adminisztratív jegyzékeket, vagy hát egyszerű leveleket, amelyeket a delegációk a békekonferenciában folytattak, vagy váltottak. Ugyanez a szerkezete a magyar békedelegáció kiadványának is, ennek a 4 kötetes kiadványnak, mert szerepelnek bennük az egyébként elég terjedelmes magyar tanulmányok, beadványok, szerepelnek bennük administratív kérdésekre vonatkozó levelezések a békekonferencia és a delegáció között, illetve egy hatalmas statisztikai anyag és egy jelentős térképanyag, amit ugye szintén a beadványokhoz tatoltak. Ilyen tekintetben azt mondhatjuk, hogy a magyar delegáció az alapos és lényegében tudományos munkát végzett. Persze azok az érvek, amelyeket a magyar delegáció előterjesztett, azok kincstári érvek voltak, tehát ott alapvetően a magyar álláspontot akarták kidomborítani. Ezek részrehajló, termék, ha tetszik, akkor propagandisztikus érvek voltak, de hát ez nem is lehetett másképpen, hiszen Magyarországnak ott a saját álláspontját kellett képviselni. A fölkészülés az pedig már 1916 végén elkezdődött a békekonferenciára, még a Károlyi kormánynak az időszakában, és egyébként Károlyinak a támogatásával, bár nem az ő kezdeményezésére, indult meg egyébként Teleki Pál és földrajztudós kollégáinak a kezdeményezésére az az anyaggyűjtés, amelyik végül aztán a békeelőkészítő irodának a laparátusával folyt tovább. Tehát 18 végén hozzáláttak az előkészületekhez, ugye ez már a vereség utáni hetekben volt, akkor kezdődött el annak a tudományos elemek az összegyűjtése, amit aztán később még folytottak 1919-ben, és amit aztán 1920-ban a konferencián láttak. A kötetben azonban nem csak a békedelegáció naplójának ez a 2 verziója szerepel, ez valójában a kötetnek csak valamivel kevesebb, mint a felét teszi ki, hanem más forrásokért is válogattunk, méghozzá olyan módon, hogy azok vagy tematikailag, vagy dátumszerűen illeszkedjenek a naplónak a bejegyzéseihez. Tehát a kötet úgy néz ki, hogy a bal oldalon a 2 napló szöveget olvashatjuk, a jobb oldalon pedig az ezekhez válogatott kiegészítő forrásokat, amelyek hát helyenként egy kicsit talán még érdekesebbek is, mint a napló szöveget. Egyrészt úgy válogattuk a forrásokat, hogyha mondjuk egy nagyon fontos dokumentumot megemlít a békedelegáció naplója, mondjuk egy fontos táviratot, akkor annak a szövegét lehetőség szerint teljesen, ugye amennyit a terjedelem megenged, közöljük az elkező oldalon, vagy pedig mondjuk életképeket a békedelegációnak a mindennapjaiból közöljünk a jobb oldalon, vagy pedig olyan forrásokat, és ezek között vannak első közlések is, amelyek úgy szintén meg vannak említve, vagy rájuk vonatkozott téma meg van említve a szövegben. Hogy egy példát említsek, 1920 elején a békedelegáció kérést intézett, pontosabban a Magyar Olimpiai Bizottság, kérést intézett Apponyi Alberthez, aki akkor ugye Párizsban volt a békedelegációval, próbáljon közben járni, hogy Magyarországot mégiscsak hívják meg az olimpiára, az 1920. évi olimpiára. A vesztes államokat nem hívták meg Antwerpenbe, Belgiumban az olimpiai játékokra, mert ez nyilvánvaló diszkrimináció volt, és Apponyi visszautasította ezt a fölkérést azzal, hogy egészen biztos, hogy nem járna sikerrel. Ez egy eddig ismeretlen mozzanat volt, és szerencsére sikerült rábukkalnom a Magyar Olimpiai Sportmúzeumnak az anyagában egy erre vonatkozó iratra, ami szintén eddig még nem látott napvilágot. Sajnos nem tudtam teljes egészében közölni a szöveget, mert a velem volt elegendő terjedelem, viszont a lényegi pontokat azokat látjuk. Tehát, hogy akkor a Magyar Olimpiai Bizottság személyes kapcsolatok révén megpróbálta a baráti, vagy legalábbis nem ellenséges országoknak, az olimpiai bizottsági tagjain keresztül és skandinávokon keresztül elérni, hogy Magyarország mégis meghívást kapjon, és hát ők sem tudták ezt elérni, tehát az ő közbenjárásuk is eredménytelen maradt. Ez például egy olyan járulékos forrás, vagy egy járulékos dokumentum közlés, ami valószínűleg soha persze túlzás, de mondjuk a most, hogy a közeljövőben nem került volna a világra, hogyha nem inspirálja ennek a fölkutatását a szövegre.
Azt jelzi, hogy a gyerekcipőben jár a magyar diplomácia, vagy nagyon elején a diplomáciai hatékonyságnak, de a sportdiplomácia már bekapcsolódik, és megpróbálja megtenni magát.
Hát igen, ugye az egy másik nemzetközi kapcsolatrendszer. Egy kicsit régebbi is egyébként, mert ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve annak az előszervezet az 1895-ben megalakult már, ez független volt az osztrák hasonló bizottságtól, és annak hamarabb tudott kialakulni ez a nemzetközi kapcsolatrendszere, szervezeti rendszere. Igen. De hát ugye ők is ebben a tekintetben hiába működtek. És persze a kötetben van még egy a szükséges apparátus is, tehát rengeteg lábjegyzet, egy terjedelmes bevezető tanulmány, illetve a kötetnek a végén a Magyar Békedelegáció által benyújtott összes nagyobb beadvány, memorandumnak a lelőhelye is meg van kerezve, tehát hogyha valaki nem csak a téma iránt érdeklődőként, laikusként olvassa a könyvet, hanem szakemberként, az ő számára meg van könnyítve a kutatásnak a további folytatása, mert egy helyen megtalálja azokat a legfontosabb forrásszövegeket, amelyek nélkülözhetetlenek a témának a további vizsgálatához.
Forráskiadványként is működik, és a Trianon kutatásnak különböző szegmenseit, részleteit ihletheti meg, mint ahogy az előbb említett sportdiplomáciai példa mutatta, ha jól értem.
Igen, az volt a cél, hogy ne csak a szakma, vagy csak a szélesebb olvasóközönség tudja élvezni a kötetet, hanem lehetőleg szélesebb olvasótábora legyen, tehát mindenki megtalálja benne azokat a mozanatokat, amelyek az érdeklődését, vagy a további kutatási iránti kíváncsiságát ki tudja elégíteni.
És hát látható legyen az, hogy a Trianon kérdés mennyire sokrétű, sokdimenziós, és hogy hányféle szempontból kötődött a magyar politikához, a magyar közélethez, társadalomhoz.